Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent István napi ünnepség sorozat programjait ezúttal is fokozott figyelem övezte Budapesten, amint egy 20 rendezvény helyszínen több százezren fordultak meg 4 nap alatt. Az időjárás sem tántorította el a vendégeket, Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát kiemelt érdeklődés kísérte, közölték a szervezők ma az MTI-vel. Azt írták, több mint 100 zenei, kulturális és gasztronómiai program közül válogathatott az idén is a Szent István nap közönség. Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiválján fiatalok és idősek egyaránt megtalálhatták a számukra legkedvesebb elfoglaltságot Budapest legszínesebb rendezvény helyszínein, a belvárosban, a Budai Várban vagy éppen a főváros zöld területein. A közlemény szerint a multidéző és a legnépszerűbb hazai zenei előadók mellett berzenészek, komoly zenei formációk, a kortárs irodalom ismert alakjai, történelmi és hagyományőrző társulatok, színészek, a divat és dizájn szakma elismert szereplői, a magyar gasztronómia színe java, interaktív kiállítások, bemutatók, valamint a látványos légiparádé gondoskodott arról, hogy méltó módon emlékezhessünk meg az államalapítás ünnepéről, Magyarország születés napjáról. A közös ünneplést immár hagyományosan tűzijáték és drónshow zárta, az ünnepség sorozat csúcspontjának számító látványosságot több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt, impozáns fényfestés, illetve 1300 drón tette felejthetetlenné a nézők számára, ismertették a szervezők. Lopott autóval a gyanú szerint ittasan okozott cserbenhagyásos baleset miatt vettek üldizetbe egy férfit a fővárosban, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Azt írták, a 23 éves Pest vármegyei férfi péntek délután egy Mogyoródi úti telephelyen egy gépkocsiból ellopta annak indító kulcsát és egy bankkártyát, majd eltulajdonított egy ott álló másik autót. A férfi a járművel a Dózsa-György út és a Tököli út kereszteződésében egy személyi sérüléssel is járó balesetet okozott, majd elmenekült a helyszínről. Ezután beszökött egy Tököli úti társasházba, ahonnan egy biciklit próbált eltulajdonítani, de megszavarták. A járőrök végül fél óra múlva a Cezár András utcában elfogták, ismertette a rendőrség. A tájékoztatás szerint a férfinél a rendőrök kábítószer gyanús anyagot találtak, amelyet lefoglaltak, őt pedig mintavételre előállították. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MEV ZRT ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje, tájékoztatta a vasúttársaság az MTI-t, ismételten arra figyelmeztetve, szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére, a felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. A közleményben felidézték, a kórházban még mindig küzdenek annak a 15 éves fiúnak az életéért, aki a múlt héten életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor vasútüzemi területen felmászott egy gabonaszállító kocsi tetejére Berettyóújfaluban. Csak a szerencsém múlt, hogy három barátja sérülések nélkül megúszta az életveszélyes játékot. Több embert megöltek és megsebesítettek egy támadásban Solingen város 650. évfordulós ünnepségén. Péntek este késes terrortámadás történt a németországi Solingen város ünnepségén. Egy férfi válogatás nélkül rátámadta járókelőkre, aminek következtében 3 ember meghalt, 8-an megsérültek, közülük 5-en súlyosan. A hatóságok helikopterekkel is keresik a terroristát, azonban a késelőt eddig nem sikerült elfogni. A rendőrség óvatosságra intette a Solingen városában lakókat, kihangsúlyozták, a belvárosban lévőknek óvatosnak kell lenniük, és aki gyanús szemét lát, az azonnal hívja a segélyhívót, és ne szóljon a gyanúsítotthoz. Olaf Scholz német kancellár hangsúlyozta, a gyanúsított személyt gyorsan el kell fogni, és a törvény teljes erejével megbüntetni azért, amit tett. A kancellárt is megdöbbentette a támadás, aki részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Végül az időjárásról. Holnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk, sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hideg front hatására helyenként kialakulhat záporzivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, majd este északnyugaton és nyugaton az északnyugatira forduló szél támadhat fel. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit! Én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Az általános felvételi eljárás változásairól, a ponthatárok alakulásáról, a pontott partiról, az egyetem legnépszerűbb szakjairól és a pótfelvételi eljárás menetéről, Kallóné Szűcs Erzsébettel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási igazgatójával beszélget Mózes Krisztina kolléganőm. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Több mint 2700 jelentkező iratkozhat be szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Ennyien nyertek felvételt a július 24-i ponthatármegállapítás alapján. A felvettek közül 2371-en Egerben, míg 343-an Jászberényben tanulhatnak. A legtöbben, mintegy 1800-an levelező tagozatos képzésben vesznek majd részt. Továbbra is igen kedvelt az egyetem oktatási kínálatából a pedagógus képzés. A felvettek közel fele ezen a területen kezdi meg tanulmányait. A legkeresettebbek a gyógypedagógus és az óvodapedagógus szakok, valamint népszerűek az államilag támogatott, rövid ciklusú tanárképzések. Gazdasági képzéseken 340-en, informatikán és sporttudományi képzéseken több mint 200 hallgató tanulhat. A felvételi eljárásban immár hagyományosan, ugyancsak sok hallgatót vonzott a művészeti képzési terület, s ezek közül is kiemelkedően népszerű a tervező grafika, valamint a mozgóképkultúra és média ismeret alapszak. Első alkalommal indít az intézmény biológus, illetve a mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterszakokat. A természettudományok iránt is nőtt a kereslet, az előző évhez képest 34%-kal tanulhatnak többen ezen a területen. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete, az Akadémia 2021-es Egribika vér superior borát ezüst, a 2022-es Egri csillagot bronzéremmel díjazta a zsűri az egyik legjelentősebb hazai szervezésű borversenyen, a Wine Lovers Wine Awards-on. A megmérettetésre idén 22 ország 60 borvidékéről 868 bort neveztek. A Wine Lovers Wine Awards már a kezdetektől a borszakma nagy neveit, ikonikus alakjait hívja meg zsűritagnak, most is számos Master of Wine, Master Sommelier, elismert borszakíró tanácsadó érkezett európai országokból, és egyre többen az Egyesült Államokból és Ázsiából. A megméretésen 163 bor szerzett aranyérmet, emellett 393 ezüstérmet és 222 bronzérmet osztottak ki. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete 2023 őszén új névvel, arculattal és szortimenttel jelentkező Akadémia Bikavér Superioria 89, az Egri csillaga 85 pontot kapott az ítészektől. Az eredmények publikálását egy angol nyelvű online brosúra kiadása követi, amely a világ több ezer kereskedőjéhez, borszakértőjéhez jut el. Közösen indít képzéseket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Erről írt alá megállapodást a két intézmény rektora Egerben. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona kifejtette, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fő képzési területe a pedagógus képzés, melynek teljes palettája elérhető a jelentkezők számára. Az egyetemen tanulók jelenleg 17 közismereti tanári szak közül választhatnak. Az együttműködés eredményeképpen a felvételizők gyógytestnevelő tanárszakot is társíthatnak a testnevelő tanárszak mellé a jövőben Egerben, ismertette az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora. Hozzátette, az együttműködés révén nem csak Egerben bővül a képzési kínálat, hanem sok év kihagyás után Sopronban is elindulhat a tanítóképzés. Sportösztöndíjjal tanul Egerben szeptembertől az El Salvadori úszó, José Campo Hernández. A közép-amerikai fiatal egyike annak a 10 sportolónak, aki Magyarországon folytathatja karrierjét a 2024-25-ös tanévben, jelentette be a Nemzetközi Úszó Szövetség. A pályázók közül 6 diák Budapesten, 4 pedig Debrecenben, Pécsen és Egerben kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az El Salvadori sportoló az első, aki sportösztöndíjjal tanul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ősszel gazdálkodás és menedzsment szakra jár majd, de természetesen a sporttal, a versenyzéssel sem hagy fel. A közép-amerikai fiatal mellett Madagaszkárról, Grúziából, Szudánból, Sri Lankáról, Mauritiusról, Panamából, Ugandából, Algériából és Namíbiából is érkezik sportösztöndíjas hallgató Magyarországra. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Szerintem kezdjük ott, hogy 1-2 évvel ezelőtt megváltozott a pontszámítás, de tulajdonképpen mi is változott meg?
Igen, tavaly indult el a változás, a felvételi kormányrendeletet módosította a kormányzat, és ezáltal az egyetemeknek lehetősége volt meghatározni, hogy kérnek-e emelt szintű érettségit bizonyos szakokon, ha igen, akkor melyek ezek, illetve lehetőség volt megjelölni olyan ponthatát, pontszámot, ami alatt nem vesznek föl valamely szakon hallgatót. Ez nem volt kötelező jellegű, az egyetemekre volt bízva. És hát még néhány ilyen apró változás volt, de a zöme az az idei felvételi eljárásban volt. Ilyen megállapítás volt az intézményi többletpontok rendszere, amit eddig többletpontként jogszabályban nevesített a rendelet. Az idei évben már intézményi többletpontonként az egyetemek döntöttek arról, hogy milyen jogcímen hány többletpontot adnak a jelentkezőiknek. Én úgy gondolom, hogy az egyetemek éltek ezzel a lehetőséggel, de hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az biztosan, hiszen több mint 60 jogcímen biztosítottunk lehetőséget arra, hogy bizonyos igazolások bemutatásával, az e-felvételibe való feltöltéssel többletponthoz jussanak a jelentkezők. Nagy változás, és ez rendeleti szintű változás az idei évben, hogy a középszintű érettségi eredménye, a százalékos teljesítmény 2/3 arányban változott át felvételi ponttá. Ezáltal teljes mértékben megváltozott a felvételi pontszámok összetétele, intézményenként az intézmény többletpontok miatt más és más, illetve a középszintű érettségivel is, ha csak középszintű érettségie volt valakinek, nehezebben került be felsőoktatásba, mint az előző években.
Ez azért most rengeteg változás volt, már csak az, amiről itt beszéltünk, de azért azt ugye tisztázhatjuk, hogy ezt minden hallgató magának a felvételén, akár az intézményekkel egyeztetve ezekről a változásokról mindenki tudott.
Természetesen a beiskolázási tevékenységünkben nagy hangsúlyt fektettünk erre. Kezdetektől felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben lehetséges jelentkezzenek az idén érettségiző diákok emelt szintű érettségire, abból a tantárgyból, amit az általuk választott szakon előírt az intézményünk.
És ugye megemlítetted február 15-ét, és akkoriban be is számoltunk róla, hogy azért elég szép számmal jelentkeztek ide az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre a hallgatók, a leendő hallgatóink.
Igen, tehát február 15 volt az érettségire való jelentkezés és a felsőoktatásba történő jelentkezés. Ez egy szerencsés egybeesés, nyilván nem véletlen, hogy azonos dátumot határoznak meg kormányzati szinten a két területre, mert el kell dönteni a felvételi eljárásban, hogy milyen tárgyból érettségizek. Valóban az adataink azok nagyon pozitívak voltak. Tavaly volt egy rendkívül kiemelkedő éve az egyetemünknek, amikor több mint 40%-os emelkedés volt. Ezt az értéket sikerült még túllépnünk, és mintegy 15%-os emelkedés volt a 2024-es általános felvételi eljárásban a jelentkezéseket tekintve. Több mint 7200-an nyújtottak be jelentkezést, a jelentkezések száma meghaladta a 12000-et. Ez azért nagyobb szám, mert minden jelentkező legfeljebb 6 jelentkezést nyújthat be összességében a felvételi eljárás során. Így jutott ez a szám számunkra 12000 jelentkezésre. És közel 4000-en első helyen jelölték meg az intézményünket. Tehát nagyon biztató volt a jelentkezési adat. Számítottunk arra, hogy a felvételiben is, vagy a felvettek létszámában is lesz némi növekedés. Persze itt egy bizonytalansági tényező volt, hogy az említett pontszámítási módok miatt elérik-e azt a minimum pontot, amit meghatározott az intézményünk. mert azért a minőségi oktatás, felsőoktatás miatt mi továbbra is ragaszkodunk egy bizonyos pontszámhoz. Eddig jogszabály írta elő az előző évig, tehát 2023-ig, alapoztatlan és mesterképzésre 280 pont alatt nem lehetett felvételt nyerni. 2023-ban az intézmények dönthettek arról, hogy írnak-e elő minimum pontszámot, mi tavalyi évben ezt a pontszámot írtuk elő. Ugyanakkor figyelembe vettük, hogy 2024-ben már a középszintű érettségivel kevesebb pontszámot lehet elérni, és miután az intézményünkben levelező tagozatra is sokan jelentkeznek, akik esetleg még a kétszintű érettségi vizsga előtt érettségiztek, mondjuk 2005-ben vagy azt megelőzően, ezért alaposztatlan képzésben a 240 pontot határoztuk meg minimum pontszámnak, ami alatt nem lehet felvételt nyerni, és a régen érettségizők miatt a levelező tagozaton a 2010-es pontot határoztuk meg. Ez azt jelentette egyébként a 240 pont, hogy egy korábban középszinten, vagy akár az idén középszinten érettségiző diák 4-es eredménnyel már nem kerülhetne be, ha nincs semmiféle többletpontra jogosító dokumentuma, ami miatt intézményi többletpontot kaphatna.
Ez most azért elég szigorúan hangzik, de hát nem véletlenül vannak ezek az alsó ponthatárok.
Így van. Nem minden intézmény él vele, ezért lehet a médiában olvasni olyan szakokról, olyan intézményekről, ahol valóban első hallásra furcsának tűnő pontszámmal bekerülhettek felsőoktatásba diákok. Én úgy gondolom, hogy azért ennek a tartalmát végig kell néznie mindenkinek, végig kell gondolni azt, hogy milyen módon számítódhatott ki ilyen pontszám. Nyilván egy 100 és 200 pont, vagy esetleg még ennél is kevesebb pontszám, azért az már meggondolandó, hogy valóban olyan teljesítményre felsőoktatásban képes-e a diák bent maradni, és az sajnos számára is nagyon megtévesztő lesz, ha bekerül a felsőoktatásba egy nagyon gyenge középiskolai tanulmány eredménnyel, és az első fél évben már sikertelen éri őt.
Ez így van, szerintem is nagyon fontos gondolat ez, hiszen nem egy, nem kettő hallgatótársam volt annó nekem is, aki lemorzsolódott sajnos, akár egy két éves képzés esetén is. Na de beszéljünk egy kicsit vidámabb dolgokról, például arról, hogy eltelt ugye jó pár hónap, vártuk izgatottan a július végét, hogy kiderüljenek a ponthatárok, és hát el is jött ugye a pontot parti, itt tartottuk az Eszterházi téren az egyetem előtt, egészen sokan jöttek leendő hallgatók. Még ha nem is ide jelentkeztek a mi egyetemünkre, akkor is nagyon jó volt látni őket, ahogy izgulnak, mielőtt kijöttek a ponthatárok. Az egyetem vezetősége is részt vett ezen az eseményen, te is ott voltál, milyen élmény volt neked?
Évek óta rendezzük Egerben a pontot partit. Kezdetben a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában, szervezésében indult el ez a fajta rendezvény Egerben, de úgy éreztük, hogy itt felsőoktatási intézmény lévén mindenképpen be kell kapcsolódnunk, úgyhogy már közös rendezvényünk évek óta, és évek óta már az Eszterházi tér ad helyszínt ennek a hát számomra rangos, de úgy gondolom, hogy nagyon sokak által várt eseménynek. Én úgy gondolom, hogy a nagy izgalom minden diák életében. Én jó néhány éve, évtizede érettségiztem, és adtam be a jelentkezésemet pont ide Egerbe, az akkor még Hosimint Tanárképző Főiskolára, és nagyon izgatottan vártam az eredményt. Nyilván akkor még internet sem volt, és ezért csak a postai küldeményből értesülhettünk hetekkel később a felvételit követően, hogy felvettek-e vagy sem az intézménybe, az általunk választott intézménybe, ahol csak egy helyre lehetett jelentkezni anno. Igen, ez egy történelmi időszak már. De visszatérve a idei pontot partira, valóban nagyon sokan részt vettek az eseményen, és izgatottan vártuk a 8 órát, amikor kiderültek, hogy milyen pontszámmal lehetett bekerülni az egyes felsőoktatási intézményekbe, és hát helyben lévén rögtön az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pontszámai villantak föl, és sokan örültek valóban, hogy bekerültek. Hát azért van jó néhány országos szinten, ha jól számolom, hiszen több mint 120 ezeren jelentkeztek, és mintegy 90 ezeren nyertek felvételt, tehát a jelentkezőknek a 25% országos szinten nem került be a felsőoktatásba, de hát majd lesz a pótfelvételi, vagy van a pótfelvételi, amikor még lehet ezen változtatni.
Eddig most arról beszéltünk, hogy mire és hogyan jelentkezhettek, hogyan alakultak a pontok, de most beszéljünk egy picit arról, hogy tulajdonképpen melyik szakjaink voltak a legkelendőbbek, a legnépszerűbbek a számok alapján.
Sokszor elhangzik a médiában, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem alapvetően pedagógus képzőintézmény. Ez a felvételi létszámainkon is meglátszik, hiszen közel fele a felvett hallgatóknak, pontosan 47%, ahogy kiszámoltam, pedagógus képzés, képzési területre nyert felvételt. A pedagógus képzés valamennyi szintjén képezünk hallgatókat, egészen a csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus alapszakokon át az osztatlan tanárszakokkal, közismereti és szakmai tanárszakokkal, mesterképzésben az előbb említett rövid ciklusú tanárképzéssel, és hát itt van a neveléstudományi doktoriskola, mint a csúcsa a piramisnak, a legmagasabb szintű felsőoktatási képzési szint, amellyel lezárhatják a tanulmányaikat itt az egyetemünkön a hallgatók. Tehát legtöbben pedagógus képzésre nyertek felvételt. Ha ezen belül vizsgáljuk a felvett létszámot, akkor a gyógypedagógus, illetve az óvodapedagógus szakok vezetik a toplistát. Nagy számban Egerben is és Jászberényben is felvételt nyertek. Egyébként Eger-Jászberény viszonylatában azt kell tudni, hogy Jászberényben mintegy 340 fő nyert felvételt, a többiek Egerben, tehát mintegy 2400-an Egerben fognak tanulni szeptembertől, és Jászberényben zömében levelezős képzések indultak el, míg Egerben nappali és levelező tagozaton, sőt távoktatás formában is bizonyos szakokon tanulhatnak majd hallgatók. A pedagógus képzés mellett jelentős a gazdaságtudományi képzési területekre felvetteknek a száma, több mint 300 fő kezdi meg. Itt alapszakokon, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulhatnak a diákok, és már most állami ösztöndíjas képzésben is jelentős számban részt vehetnek. Ezt azért emelem ki, mert azért a korábbi években miniszteri rendelet határozta meg, hogy milyen pontszámmal lehet állami ösztöndíjasként tanulni bizonyos képzési területeken, és ide tartozott a gazdaságtudományi képzési terület. Hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor ezen a területen 400 vagy a fölötti pontszámot kellett elérni az állami ösztöndíjashoz. Most már nincs ilyen megkötés. Az intézménynek képzési területenként van egyfajta kapacitása, hány főt vehet föl állami ösztöndíjasra az egyes képzési területekre, és ez megosztott az egyes szakok között. És meg kell említeni az informatika és a sporttudomány képzési területet, ahol szintén 220 meg a fölötti létszámban indulnak el a képzések összességében. Valamint a természettudományok területén, ahol nem annyira magas a hallgatói létszám, ha jól emlékszem, egy olyan közel 100 főt vettünk föl erre a területre az összes alapszakra együttesen nappal és levelező tagozaton, de ez egy 37%-os növekedés az előző évhez képest. Sokat hallunk arról, hogy a természettudományok nem túl népszerűek a diákok körében. Azt majd még elemezzük, hogy mi az oka ennek a jelentkezési kedvnek, de szívem szerint én nagyon örülök annak, hogy ezen a területen is több hallgatónk van már. Hozzá kell tenni, hogy új szakok is indultak, biológus mesterszakot indítottunk, és mind nappali, mind levelező tagozaton el tudtuk indítani. Vettünk föl hallgatót mind a két tagozatra, ezzel is növelve a természettudósok számát, és nem elhallgatva azt az intézményi törekvést, hogy egy integrált természettudományi doktori iskolát hozzunk létre, és ahová már az utánpótlás a geográfus mesterszak mellett a biológus mesterszakról is lehetséges majd a jövőben. És ha már új szakok, akkor meg kell említenem a gazdaságtudományi és társadalomtudományi karon a mentálhigiénés kapcsolatépítő szakember mesterszakunkat, ami szintén el fog indulni szeptemberben, elsősorban levelezős képzésben. Meg kell említsük a művészeti és művészet közvetítői szakjainkat, elsősorban az alapszakokat, illetve van két osztatlan mesterfokozatot nyújtó szakunk is, a festőművész és grafikus művész, de a szakok közül a legnépszerűbb a tervező grafika alapszak, illetve a mozgókép kultúra és média ismeret alapszak. Én úgy gondolom, hogy ezek nem véletlenül, hiszen olyan oktatói gárda tanítja a hallgatóinkat, amely már maga népszerűvé teszi, és az ország vidéki egyetemei közül mondhatom azt, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a legszínvonalasabb és a legnépszerűbb a képzés.
És most ugye csak a legnépszerűbb szakjainkat említettük, de tulajdonképpen mennyi választása volt az ide jelentkező leendő hallgatóknak?
Nagyon sok színű a képzési kínálata az intézményünknek. 11 képzési területen belül felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzéseket hirdetünk, és osztatlan képzésben nem csak a tanári szakpárokra kell gondolni, hanem van két művészeti képzésünk, ez a festőművész és grafikus művész. A képzőművészeti intézetünk gondozásában, a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon. Ez összességében egy 33 alapszakot, 17 mesterszakot jelent. Van 9 felsőoktatási szakképzésünk, 17 közismereti tanárszakunk és 2 szakmai tanárszakunk. A közismereti tanárszakokat mindegy 80 féle párosításban hirdettük meg, úgyhogy nagyon színes a képzési kínálata az intézményünknek. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik vonzó ereje az egyetemünknek. Hát van még jó néhány. Nyilván az infrastruktúra, a környezet, maga a város, ami nem elhanyagolható Egerben, nagyon sok diákot vonz, és én úgy gondolom, hogy az a családias hangulat, amiről a hallgatóink szoktak mindig beszámolni, az pedig egy elsődleges szempont itt az intézményben.
Azért felröppentek hírek a médiában, és volt egy-két hallgató, akit személyesen is ismerek, akik jelezték, hogy nem ment minden pontosan úgy, ahogy elgondolták, akár kimaradtak pontszámítások. Szerintem azért beszéljünk egy picit erről is, hogy nálunk is itt az intézményben volt egy pár hallgató, nekik most mi a dolguk, a feladatuk, hogyan lehet ezt kijavítani?
Ahogy említettem, több mint 7200, tehát 7200 diák adta be, vagy jelentkező adta be a jelentkezését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, több mint 12000 jelentkezés helyre. Ők átlagosan mondhatni 3 dokumentumot biztos feltöltöttek az e-felvételibe. Egyrészt átjöttek az adataik a 2006 óta érettségizetteknek az e-felvételibe, megkaptuk a nyelvvizsgabizonyítványok adatait, feltöltöttek intézmény többletpontra jogosító dokumentumokat, és meglepő, hogy mennyien jöttek egyházi fenntartású középiskolába, amiért nálunk többletpont jár. És egyéb jogcímeken is, tanulmányi versenyeken vettek részt, önkéntes munkát végeztek az intézményben. Ha csak 3 dokumentumot számolok egy jelentkezőnél, és azt minden jelentkezési helyre be kell rögzíteni, akkor az legalább 36000 dokumentáció és elbírálás és rögzítés. Ezeknek a rögzítésére május végétől volt lehetőségünk a programba. A felvételi irodában 3 főállású dolgozó dolgozik, látva a kihívást, ezért az egyetem más tervezeti egységéből, így a könyvtárból, pedagógus képzőközpontjából, innovációs irodájából is vontunk be dolgozókat, ügyintézőket, akik a rögzítést elvégezték, nekik ezúton is nagyon köszönöm. Azt a maximális hozzáállást, azt a lelkiismeretességet, amivel elvégezték ezt a fajta munkát. És hát valóban egy kicsit futottunk az idővel, de sikerült úgy gondolom mindent rögzítenünk. Tapasztaltuk, 25-en jelezték a 7200 emberből, hogy egy-egy pont lemaradt. Ők, akik jelezték, azonnal az oktatási hivatalba továbbítottuk az észrevételt, és kértük a pontszámítás módosítását. Én úgy gondolom, hogy a besorolási döntést, amit a napokban kapnak meg, a felvettek az oktatási hivataltól, már ez alapján kapják meg a diákok. Ha még valakiben felmerült volna az az érzés, hogy nem jól számolták a pontját, vagy nem rögzítettek olyan többletpontot, amit pedig a szabályzatunk előír az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, akkor nyugodtan forduljanak a felvételi irodánkhoz, a felvi@unikotyel.eszterhazy.hu e-mail címen, és jelezzék az észrevételüket, és orvosoljuk, amennyiben ez lehetséges, és amennyiben jogos az észrevétel.
Ez mindenképpen szerintem megnyugtató azoknak a diákoknak, akik esetleg most úgy álltak ott, hogy azt hittem, hogy több pontom lesz, úgyhogy én is biztatok mindenkit, hogy ne engedjék el, jöjjenek, írjanak, vegyék fel a kapcsolatot, mert nagyon sokat számít az is, hogy ők is tegyenek ezért. És akkor beszéljünk egy picit arról, akiknek nem sikerült a felvételi, bár minden pontuk beleszámítódott, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, ugyanis bár az általános felvételi eljárás lezárult, most már megindult a pót felvételi eljárás is.
Augusztus 7-én éjfélig lehet benyújtani a jelentkezést azoknak, akik nem nyertek sajnos felvételt az idei eljárásban sehová sem, vagy nem is jelentkeztek február 15-ig a felsőoktatásba. Meghirdettük a képzéseket, már most a felvi.hu oldalon, illetve az egyetem weboldalán is megtalálható, hogy mely szakokat. Alapvetően azokat a szakokat hirdette az egyetemünk, amelyek szeptemberben elindulnak, amelyre nyertek felvételt hallgatók. Ez arról az osztatlan tanárképzés kivétel, ott minden szakpárt újra meghirdettünk, akár vettünk föl hallgatót, akár nem. Az adott tanári szakpára be lehet nyújtani a jelentkezést augusztus 7-én éjfélig.
És hát azt se hallgassuk el, hogy azért ez nem egy ilyen véges dolog, nem zárult le még senkinek a lehetőség, hiszen élethosszig tartó tanulásban bárkinek része lehet, akár itt az egyetemünkön is. Úgyhogy ha valaki most idén nem jelentkezett a felsőoktatásba, bármikor nyitva áll előtte az ajtó, bármelyik évben jöhet akár hozzánk, akár levelező, akár nappali tagozatra. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, szerintem nagyon informatív volt mindazoknak, akiket már felvettek, és mindazoknak, akiket még nem vettek fel.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Eperjesiné Bojkó Máriával, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgató helyettesével készült beszélgetésünket hallgathatják meg, melyben az intézményük előadás sorozatáról, a beiratkozási programokról, valamint az intézmény vallási neveléséről lesz szó.
Szeretettel köszöntöm Eperjesiné Bojkó Máriát, igazgató helyettes asszonyt. Arra kérem, hogy elevenítsük fel együtt az iskolának az elmúlt eseményeit, és milyen programok várnak még idén a diákokra, szülőkre.
Szeretettel köszöntöm, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát a mi tanévünk mindig tele van programokkal, ennek jelentős része már lement, és azért még a tavaszi hónapok hátra vannak, ami ugyanilyen eseménydús lesz. Hogyha lehet, akkor egy olyan eseményt emelnék ki, ami Steigerwald Krisztián generációkutató lesz a vendégünk. Ő fog vélhetően egy nagyszerű előadást tartani a generációkról, azokról a problémákról, amiket a mindennapokban tapasztalunk, és az ő előadása nagy érdeklődésre tart számot, már több mint 200-an leszünk valószínű, ami nagy öröm számunkra, és az is, ahogyan ez létrejöhetett, mert valljuk be, egy iskolának nem nagyon van arra lehetősége, hogy nagyon népszerű előadókat elhívjon, mert ennek nyilván vannak költségei, teljesen természetes módon, és hozzánk évek óta jár egy orgonaművész, aki drága ezt Gergelynek hívnak. Ő a város és a környező települések lakóinak szokott tartani mindig koncertet, és több mint egy évvel ezelőtt is volt nálunk, mindig ősszel van a koncertje, és a koncert után felajánlott egy olyan lehetőséget, hogy válaszunk egy időpontot, és szívesen eljön, tart egy jótékonysági koncertet, aminek a bevételét nálunk hagyja. És egyedül a cél az, amit meg kell vele beszélni, és egyeztetnünk kell, mert nyilván senki sem szereti bármihez adni a nevét, ez teljesen logikus és jogos. És akkor belefogtunk egy ilyen szervezésbe, ami tavaly volt december közepén, már az adventi időszakban, karácsony előtt, és hát azt kell mondanom, hogy nagyon nagy siker volt maga a koncert, tehát teltházzal mentünk, a szülői közösségünk fogott össze, és azt mondták, hogy támogatják ezt a kezdeményezést, egyrészt mert az alapítványnak itt maradt a pénz egy meghatározott célra, másrészt pedig azt gondolom, hogy egy nagyon szuper koncertélményt is hazavihettek magukkal, és hát számomra egy fantasztikus dolog volt, hogy ennyire így a közösségünk összefogott, és támogatta a mi elképzeléseinket. Mi azt vállaltuk célként, és ebben a művész úr is nagyon támogatott minket, és örült neki, hogy nem feltétlenül egy tárgyi dolgot választunk, mert lehetett volna, mint mindenhová, egy újabb bútordarab, egy újabb játszóeszköz, de azt gondoltuk, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a rohanó világban azokat az információ forrásokat keressük meg, jelen esetben nagyszerű előadók segítségével, amik hitelesek. Tehát a változó, nagyon gyorsan változó világ, ami tele van információ dömpinggel, tudjanak nekünk támpontokat mutatni, hogy mégis ebben hogyan lehet, hogyan érdemes, vagy hogyan kell eligazodni. És akkor ez egy előadás sorozat lesz majd, aminek a legelső előadása lesz a Steigerwald Krisztián. Azt gondolom, hogy ő is egy olyan, nem csak hogy népszerű, de nagyon hiteles előadó, aki segíthet nekünk áthidalni a generációk közötti különbségeket, ami valljuk be nem könnyű. Nálunk itt a gyerekek zöme már alfa generációs. Néhányan vannak még Z-generációsok a legnagyobbak között, de mindenki más alfa. És hát ugye ezt a generációkutatók is elmondják, hogy róluk tudunk még a legkevesebbet, mert annyira kicsik és annyira friss ez a generáció, de hogy valamiben nagyon mások. És bízom benne, hogy szülőknek is, és pedagógusoknak is, meg bárki, aki hasznos információkat kap.
Van már arra koncepció, hogy ez az előadás sorozat hogyan fog folytatódni?
Igen, el is neveztük egyébként, az lett a címe, hogy miért, és nem a miért korszakot szeretnénk újraélni, ami szerintem minden szülő átmegy, néha többször is, hanem egész egyszerűen azt gondolom jogos igénye az embernek, hogy meg szeretné érteni a körülötte lévő világot és a változásait, tehát hogy miért történnek dolgok, vagy miért vannak nehézségek az életünkben, és akkor ez lett a címe, hogy miért. Talán ez egy hívószó is lehet majd, hogyha legközelebb látják, akkor az azt jelenti, hogy megint találtunk egy nagyszerű előadót, aki eljön hozzánk. És hát sok név fölmerült, a szülők segítségét is kértük, illetve megkérdeztük őket, hogy kiket látnának szívesen, de hát nyilván ez még szervezés alatt van. Azt tervezzük, hogy fél évente legalább egy előadó lesz, aki eljön hozzánk, hogyha esetleg úgy alakul, akkor esetleg kettő is. És még egy dologra kell beszélnem, hogy ugyan nagyon szép bevételt kaptunk a koncert, a jótékonysági koncert alatt, de hát azért elég sok a költség is, ami egy-egy előadó meghívásával jár, és azt nem szeretnénk, hogy éppen belekezdünk egy előadás sorozatba, és már fel is éltük azt a pénzt, ami segítségével az egészet elkezdhettük. Ezért úgy gondoltuk, hogy regisztrációs jegyeket fogunk kérni, vagy illetve adunk a jelentkezőknek. Ezzel kicsit vissza tudunk fordítani pénzt, hogy hosszabb ideig tartson, és még több előadó. Én azt gondolom, hogy ebben a térségben hiánypótló is talán ez az előadás sorozat, mert messze vagyunk mindentől. Hiába másfél óra Pest az autópályán, de hát azért ez megnehezíti azt, hogy előadók eljussanak hozzánk. És a másik dolog, hogy nagyon sok negatív tapasztalatunk volt az ingyenes előadásokkal kapcsolatosan, mert hogy arra, ha be is regisztrál, aztán végül jön valami más, és nem jön el. Mi azt nem szeretnénk megélni, hogy ide hívunk valakit, aki messziről ide jön hozzánk, és aztán itt ülünk néhány emberrel. És akkor ezért van ez az összeg regisztrációs jegy.
Kik a célközönség?
Hát elsősorban a szülők és a pedagógusok, akik itt dolgoznak. Nyilván első körben nekik hirdetjük meg, és az érdeklődéstől függően utána mindig nyitottá tesszük, mert azt is fontosnak tartjuk, hogy az iskola egy kicsit ezzel is nem is, hogy élen járjon, de lehetőséget adjon arra, hogy a környezetünkben élők, akik ugyanolyan nehezen jutnak el esetleg a messzebb városokba, ahol ezek a népszerű előadók általában megfordulnak, hogy akkor miért ne jöhetnének el ők is, és részesülnek abban a tudásban, vagy abban a közös élményben, amit egy-egy ilyen előadás adni tud, tehát mindenképpen nyitottá szeretnénk tenni mindegyik előadást majd.
És akkor nézzük a programjaikat, mik valósultak meg eddig?
Hát ami a legnagyobb szabású volt talán, és a közelmúltban volt, az a farsangi rendezvény. Ugye ott a nagybőjt előtti időszakban, ami talán azért volt most megint különleges, mert nálunk régen is az volt a szokás, hogy nagyszabású farsangi mulatságot rendezünk, amikor minden osztály egy közös produkcióval készül, és azt egy színpadon előadják. Diákfarsang is van, amikor egymást nézik meg. Igazándiból ez talán ez a legjobb hangulatú, mert akkor a társaikat látják a színpadon, és nagyon-nagyon örülnek, és nagyon drukkolnak, hogy jól sikerüljön, és hatalmas ovációval fogadják egymás produkcióit. Ez ugye zárt körül, ilyenkor csak az iskola közössége van jelen, de mindenképpen mindig szeretnénk megmutatni a szülőknek is, hiszen azért sok készület előzi meg egy-egy produkció létrejöttét, és akkor van külön felsős szülőknek felsős farsang és alsós is. Igazándiból ami miatt különleges volt az, hogy a Covid és mindenféle más dolgok miatt ugye évekig nem tudtuk megtartani, hiszen nem volt lehetőség arra, hogy ennyi ember összezsúfolódjon egy közös térben. És akkor volt olyan szülőnk, aki már néhány éve ide jár a gyereke, de az első ilyen nagy farsang élménye volt. Nagyon jól sikerült, úgy érzem.
És összekötötték ezt egy véradással is.
Igen, ez is szokás nálunk, hogy amikor ilyen farsangi rendezvény van, és nyilván sok felnőtt van az épületben, hiszen itt vannak a szülők, akkor a véradással kötjük össze, mert talán így a szülőknek is egyszerűbb, hogy nem egy külön alkalom miatt kell bejönnie, hanem úgy is itt van, és akkor abból az időből kiszakít egy fél órát, háromnegyed órát, amikor jótékony dolgot tesz, és más embereken segít, és hál' Istennek nagyon szép számban vállalták a szülők, hogy fölmennek a véradó helyiségbe. Ráadásul olyanok is voltak, ezt saját szememmel tapasztaltam, hogy volt szüleink is látták a felhívást, tehát akinek már nem ide jár a gyereke, és ő is bejött és vért adott, úgyhogy ez is nagy öröm volt számunkra.
A programok közül nagyon gazdag rész volt szerintem az eseménynek, amikor különböző tombolákon, ilyen szerencsekerekeken lehetett versenyezni, és jó volt látni ezt a koncepciót, hogy az emberek ezt mennyire szerették, sorban álltak, és volt, hogy fél órát kellett várni, hogy valaki sorra kerüljön.
Igen, nagyon népszerűek, és ezek ilyen házi készítésű eszközök, a szerencsekerék, és a zsákbamacska, és a többiek. És igazándiból a nyeremények sem valami hatalmas nyeremények, de azt gondolom, hogy a gyerekek számára az is öröm, hogyha bármit, valami kis apróságot is kap, és annak is lehet örülni, és ennek azért, hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, akkor egy fontos nevelési célzata is van, hogy nem mindig a legnagyobb dolog a legértékesebb.
És ez a program egy kicsit ilyen iskolakóstoló jellegű is volt, jöhettek nagy csoportosok, akik esetleg gondolkodnak az iskolán, és így jutottunk mi is ide, de többfajta nyílt napjuk és iskolakóstolójuk volt. Erről beszélne egy pár percet?
Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk érkező majdani elsősök, illetve a gyerekek és a szülőknek is legyen megismerni idejük vagy lehetőségük az iskolában folyó tevékenységet, hogy ne egy ismeretlen nagy épület legyen számukra az intézmény, hanem lássák azt, hogy itt is gyerekek vannak, itt is folyik mindenféle munka, és a munka mellett másféle dolgok is. Ezért hívtuk most a farsangra a gyerekeket, hogy lássák a többieket. És hát igazándiból vannak nyílt napjaink, amik már decemberben elkezdődnek. Ilyenkor van egy vezetői tájékoztató, és a decemberi nyílt napon az elsős tanítványainkat nézhetik meg, elsős órákra mehetnek be a szülők. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert tulajdonképpen akkor azt láthatja meg a szülő, hogy ha hozzánk iratja a gyermekét, akkor körülbelül mi az, ahogyan foglalkoznak a gyerekkel, vagy mi az, amit tudni fog már az a gyermek, egyáltalán milyen egy elsős osztálynak a légköre, a hangulata. És aztán ilyenkor ebben az időszakban van még egy olyan nyílt nap is, ahol a leendő elsős tanítónéniket ismerhetik meg. És van két iskolakóstolgató foglalkozásunk, ez mindig péntek délután van, 3 órától 4 óráig, és akkor már a leendő elsős tanítónénik az ovis gyerekekhez mérten és nekik számva tartanak foglalkozásokat, úgy, hogy a jelenlegi tanítványaikat is ebbe bevonják, és nagyon jó hangulatú kis délutáni foglalkozások szoktak lenni. Az utolsó után pedig még van egy ilyen kis bemutató, ahol néhány szakköri foglalkozást ismerhetnek meg az ott folyó munkát. Azért tartjuk fontosnak, hogy bejöhessenek a szülők és a gyerekek, mert ez már remek alkalom egy kis kötődés kialakítására, hogy amikor aztán a szülő szóba hozza az iskolát a gyereknek, hogy most már ugye el fog baladni az óvodából, és egy másik élet kezdődik az iskolában, akkor ne egy mumus legyen számára az iskola, hogy ott mindenki ismeretlen, és fogalma sincs, hogy ott mi zajlik. Ismerős helyre fog már jönni. És aztán utána majd történik az elbeszélgetés is a leendő elsősökkel és a szülőkkel. Ez is igazándiból azt a célt szolgálja, hogy a gyerek még egyszer bejöjjön, egy kicsit körülnézzen itt nálunk, egy picit érezze azt, hogy itt majd vélhetően jó lesz lenni iskolásnak is.
A vallási nevelés az intézményükben nagyon fontos, és erről így most a nagybőti időszakról egy-két vonatot tudna mondani?
Hát igen, egyházi iskolaként ez az egyik alapvetés nálunk, hogy a egyházhoz való tartozást, az egyház közösségekhez való tartozást erősítjük, és ilyenkor nyilván a mindennapokon túl még jobban felerősödik, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nagybőti időszakot a gyerekek is már egy kicsit nagyobb elmélyüléssel tudják fogadni. Minden héten van egy nagybőti elmélkedésünk, az iskola közössége előtt van, általában az aulában. Ez ugyancsak néhány perc, de nagyon magvas gondolatokat hallanak a gyerekek, elgondolkoztató idézeteket, zenéket hallgatunk meg, ami egy kicsit az érzelmeikre hat, és segíti őket abban, hogy jobban koncentráljanak ők is a nagybőti időszakra. Aztán minden osztály szokott szervezni, saját maguk megbeszélik, hogy most ők hogyan gyűjtenek, mondjuk jó cselekedeteket gyűjtenek, vagy hogyan fókuszálnak egy kicsit jobban arra, hogy a gyerekek önmagukat tudják egy kicsit jobbá, figyelmesebbé, türelmesebbé tenni. És ez bizony nagyon sokszor kivettül a családi házra is, tehát hogy nem csak itt várjuk el tőlük, hanem hogy határozza meg például, hogy ő mi az a nehézség, amit mostanában nem annyira tudott betartani, mondjuk egy szülői kérés, vagy hogy figyelmesebb legyen, álljon oda a mosogató mellé, és akkor segítsen anyának elmosni néhány tányért, vagy vigye le a szemetet, tehát azt gondolom, hogy egy teljes személyiségformálás az, amit egyébként is csinálunk, ilyenkor azért még fokozottabb, vagy a lemondásnak a témaköre, hogy olyan dologról próbálja lemondani, ami valóban lemondás, tehát hogyha ő nem szereti a Túró Rudit és arról lemond, az nem igazi lemondás, tehát hogy megértetni velük azt, hogy megerősödve jöhetnek ki egy ilyen apró dologból is, hogy valamit meg tud állni. És hát mellette imaórák is vannak itt fönt a nagyon szép kápolnánkban, ahol a gyerekek osztályszinten is részt vesznek, de följöhetnek az atyához a nagyszünetekben, hogyha ők aznap erre készítést éreznek. Tehát azt gondolom, hogy sokféleképpen próbáljuk őket segíteni, és hát aztán a nagy héten az utolsó tanítási nap az igazándiból tanítás nélküli munkanap, egy lelki nap a gyerekek számára, ami úgy néz ki, hogy érkeznek hozzánk hitoktatók, lelkészek, és minden osztályban ők tartják ezen a napon a foglalkozásokat, nyilván a húsvéti ünnepkört járják körül, és utána így mennek el szünetre.
Még az iskola kóstolóhoz egy rövid visszacsatolásként hagyd térjek vissza, hogy számomra szülőként nagyon jó volt, hogy már a bejáratnál negyedikesek fogadtak, és melyik osztályfőnökhöz megyünk? Jó, akkor kérem kövessenek, és ott pedig a negyedikesek adtak elő, és utána abból indultak a kérdések, és utána a csoportos foglalkozásnál megint a negyedikesek odaültek a kicsikhez. Szóval ez annyira profi meg volt csinálva, hogy ott a szülőkkel így nagyon-nagyon álmélkodtunk.
Nagyon örülök, mert ez azt jelzi, hogy akkor jól gondolkozunk erről a dologról, és valóban fontosnak tartjuk azt, hogy amikor beérkeznek ide a kicsi gyerekek, akkor a nagyoknak van abban felelősségük, hogy milyen példát mutatnak, hogy hogyan viselkednek egy kicsivel, hogy nyilván nem azt erősítik, hogy én vagyok a nagy, és te pedig ne akarj itt semmit, hanem valóban egy közösségé formáljuk őket, ahol már ismerősként üdvözlik őket is.
Végezetül vannak még nyitott helyek? Lehet még jelentkezni az intézménybe?
Lehet még jelentkezni, nem túl sok helyünk van, de azt gondolom, hogy mindenképpen adja be a jelentkezési lapját az, aki bennünk gondolkozik. Az iskola honlapján minden beiratkozással kapcsolatos információ fönt van, és ott jelentkezési lapot is lehet letölteni. Szeretettel várjuk a kicsiket és a szüleiket.
Eperjesiné Bolykó Máriának, iskola igazgató helyettes asszonynak nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és gratulálok a munkájukhoz.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szép készületet kívánok még a nagybőjt hátralévő időszakára.
Jádusz nám, Ibó, 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 Jádusz nám, Ibó,
Kedves hallgatóink, műsorunkban Eperjesiné Bojkó Máriával, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgató helyettesével Grunda János beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!